Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm mai vendégünket, Kubik Anna színművészőt, friss Kossuth Díjas színművésznőt. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Azért nem volt szokványos ez a március 15-i díjkiosztó. Azt hiszem, hogy nagyon kevés Kossuth Díjas mondhatja el magáról azt, hogy a talán legrangosabb művészi vagy művészeti elismerés átvétel előtt 2-3 órával még színpadon volt és játszott.
1 és 3/4 órával pontosabban, mert 2:45-kor még álltam Füreden, és a Kőszívű ember fiai című előadásban Baradlainéként köszöntem meg a tapsot a nézőknek, akik nagyon nagy ovációval fogadták egyébként az előadást, és aztán 4 óra előtt 8 perccel pedig kiszálltam a parlament előtt az autóból, és akkor 4 órakor kezdődött az ünnepség.
Azért is érdekes ez a Kőszívű ember fiai előadás, illetve Baradlainé figurájának a megformálása, mert ha jól tudom, akkor ez volt az első színházi élménye még fiatal korában vagy gyerekkorában, amivel találkozott és ami megérintette.
Így van, én egy kis, nagyon kis faluban születtem, egy 2000 lelkes kis faluban, egy Veszprém megyei kis faluban, Ősiben, és nem volt módom arra, hogy színházat lássak egészen 14 éves koromig, akkor elvittek a közeli Székesfehérvárra az osztályfőnököm, és akkor láttam életem első színházi előadását.
És ezt játszotta?
Hogyne, én már utána is néztem egyébként azóta, hogy jól emlékszem, és biztosak-e az emlékeim, a pontos és jó emlékeim, de azért utána néztem az interneten, és egy csodálatos szereposztásban láttam, a Bartók Gyermekszínház ment akkor Székesfehérvárra, vagy jött tájolni, és például a Baradlainé szerepét Komlós Júcika játszotta, de játszott benne Tilla, ő volt Hajnaú, vagy a fiúk közül Kovács István, Benkő Péter, Tordi Géza voltak a fiúk, tehát egy egészen csodálatos szereposztása volt.
És például a Baradlainé figurája, akit ugye most játszik Balatonfüreden, már akkor megfogta, vagy megragadta?
Hát annyira, hogy egyedül az osztályban én írtam róla a fogalmazást, mert hát tetszőlegesen választhattunk egy-egy hőst, és mindenki
a
Rankát, vagy a Richárdot, Jenőt, mindenki ugye a lelki alkatának megfelelően választott egy-egy hőst magának, és én rám Baradlainé volt a legnagyobb hatása.
Csodálkozott az irodalomtanár?
Hogyne, most 91 éves, Böröcki Gáborné Erzsike néni, és Győrben én, és a mai napig emlékszik rá, levelezésben vagyunk, és nagyon csodálkozott rajta, és még azon is, hogy én megjegyeztem, hogy miket mondott körülbelül Baradlainé, milyen szavakat, és hogy miért volt rám olyan óriási hatása ez az alak.
Visszatérve a Kossuth díjra, áruljon már néhány apróságot, vagy ilyen műhelytitkot, hogy hogyan értesül a színész egy ilyen díjról? Hoz egy díszes levelet a postás, vagy telefonál valaki a minisztériumból?
Igen, először telefonálnak a minisztériumból, de akkor még nem árulják el, mert most szabályosan úgy történt, hogy nekik már intézkedniük kellett mindenféle dolgok miatt, gondolom oklevelek és egyéb előkészületek miatt adatokra kíváncsiak voltak, de még nem írta alá, ez még egy szakmai előterjesztés volt, egy szakmai utolsó szűrő, de még a politikusok akkor nem írták alá konkrétan a köztársasági elnök úr, és azt hiszem, hogy a miniszterelnök úr még akkor nem írta alá, és akkor még nem is mondtak, csak egy ilyen titokzatos telefon volt adategyeztetés céljából, de aztán 3 nap múlva megérkezett az értesítés, amit egy futár hozott, és hát akkor remegett a lábam, és le kellett ülni, mikor elolvastam, hogy ez a Kossuth díj adományozás.
És megelőzően azért az előző hetekben vannak azért olyan folyosói hírek, vagy érkezik valami információ, hogy...
Barátaim azt mondták, hogy a levegőben volt ez, de én őszintén szóval nem éreztem. Én dolgoztam, éppen bemutatóra készülöttem a Magyar Színházban, az anyaszínházamban, és annyira lefoglalt ez a munka. Így van, a Hály János Háromszögek című előadását terveztük és készítettük elő, és ez nagyon nehéz nekem ez a szerep, és nagyon sokat kellett vele foglalkoznom. Göttinger Pál, egy nagyon fiatal rendező hozta létre ezt az előadást, és sokat-sokat dolgoztunk vele, és csak ez kötötte le az energiáimat. De hát így utólag barátok, ismerősök mondják, hogy hát ők már az alternatív Kossuth díjnál gondolták, hát ők már, igen, és aztán egy könyv is megjelent most decemberben Ablonczi László tollából, és már azt is egy ilyen előjelnek tekintették, meg hát sok egyéb más kitüntetés alapján is is régóta mondogatják, de én igazából a mondogatásoknak nagyon nincs értelme felülni, mert hát ezt 86 óta mondogatják, ezt konkrétan az Advent a Hargitán bemutatója óta, és hát nem lehet úgy dolgozni, hogy az ember a végeredményre spekulálgat, mert akkor az annyi energiát viszel,
hogy... Éppen ezt akartam kérdezni, hogy ugye nyilván, hogy minden díj, különösen egy ilyen rangos díj, az nagyon fontos és kivételes állomás a színészi pályán, visszajelzés és megerősítés a színész munkájára vonatkozóan, de hát nyilván az is igaz másfelől, amire ön is utalt, hogy a színész nyilván nem úgy megy föl estéről estére a színpadra, hogy valamilyen elismerés vagy díj lebeg a szem előtt, de azért mégis az érdekelne, hogy hogyan néz ki mindennek azért a koordináta rendszere, hogy hova helyezi ezt a díjat a saját személyes pályafutásában, vagy a saját életében?
Hát egy óriási elismerés, egy nagyon gazdag színészi pálya, óriási nagy elismerése szerintem, mert ha valamire büszke vagyok az életben, akkor az az, hogy a munkák egymást generálták, és soha nem kellett otthon ülnöm, várnom telefont, egyik munka mindig hozta a másikat, és végül is tényleg eljátszhattam a világ és a magyar drámairodalom leges, legfontosabb, legnagyobb szerepeit, százon felül olyan hihetetlen ősnőkből, naivágból, ősnőkből, asszonyalakokból, amikre biztos, hogy minden színésznő büszke lehetne, közülük pár darabra is, nemhogy ilyen teljes nagy palettára. És ennek, talán ennek az elismerése ez a díj, amit lehet nem megkapni, lehet nem megérni, hiszen van pályatársam, ugye például konkrétan Bubik Istvánra gondolok, és gondoltam akkor is a parlamentben, aki biztos, hogy ha megérte volna, akkor valahol ott ülhetett volna mellettem, vagy már előző évben megkapta volna előbb, mint én, és hát nagyon sok ilyen esetről tudunk, hogy nem jött a Kossuth díj megfelelő időben, megfelelő helyen, módon, és azért az számon tartja még az utókor is, hogyha valakit nem becsülnek így meg.
És ténylegesen a maga valójában hova helyezte ezt a díjat? Mondjuk ott van most a polcon a két évvel ezelőtt megkapott alternatív Kossuth díj mellett?
Hogyne. A lányom azt mondja, hogy díjfal, mert hogy közben
jól
jött.
Jól megférnek egymás mellett az alternatív, és mondjuk azt, hogy jól, a rendes Kossuth díj.
Jól meg. Annak is van ezért egy különös bája és története is, mert Gyurkovics Tibor az egyik alapító, ugye, ő azt mondta, hogy hát neked nem kell, Kubik, az a Kossuth díj, hát ez az alternatív Kossuth díj, te majd úgyis megkapod a rendeset, és aztán így jöttek évek, és nem jött, és akkor a halála előtt a feleségének elmondta, hogy nagyon szeretné, hogy ha ő vagy megéri, vagy nem éri meg, de hogy a következő alternatív Kossuth díjat én kapjam. És aztán természetesen akkor már nem érte meg, de hogy ez nekem nagyon meghatott, mert nekem ezt szemtől szembe soha nem mondta, pedig hosszú nagy beszélgetéseket folytattunk közvetlenül a halál előtt is, volt módom van az ágya szélén ülni, és tényleg nagyon fontos dolgokról, életről, halálról beszélgetni vele, de akkor sem említette egy szóval sem, hogy ez neki kívánsága is, hogy meg is fogom kapni.
Azt nyilatkozta az elmúlt napokban, hogy van egy olyan jelképes harmadik Kossuth díja is, mégpedig Töröcsik Mari telefonhívása. Mit mondott Töröcsik Mari a telefonban?
Így van, nem számítottam rá őszintén szóval, és nagyon boldog voltam, mert hát ő egy olyan óriási és megkérdőjelezhetetlen szaktekintély a szakmánkban, hogy nem is tudok hirtelen más jelzőt mondani rá, mint hogy az óriás színész királynő most jelenleg, és azt mondta a telefonban, hogy ő 75 éves, ő már nem hív fel bárkit telefonon, de hogy szívből gratulál, és azt gondolja, hogy nagyon megérdemeltem, és ez nagyon jól esett nekem ez a telefon. Azóta már kaptam sok szép telefont, és tényleg jó érzés, hogy azt hiszem, hogy a szakma egésze levelekben is. És hát ami a legfontosabb, hogy nagyon sok ismeretlen néző is írt nekem, ajándékokat kapok, küldenek nekem tényleg szívszaggató leveleket, hogy kire milyen hatással volt mondjuk az Advent a Hargitán, vagy a tanítónő, amit most ismétel a televízió, vagy egyéb szerepek, és ez még übereli a Kossuth díjat is, hogy mindenkinek van hozzá egy kis emléke, vagy története, és ez nagyon jó dolog.
Ha már a szakma beliek gratulációinál tartunk, ugye a Kossuth díj az egy állami elismerés, vagy egy állami díj. Más az, amikor mondjuk a szakmától kap díjat, vagy a kollégák szavazzák ezt meg, mert hogy ugye ilyen is volt bőven a pályáján, gondolok itt például a Sík Ferenc emlékgyűrűre, vagy a Farkas Ratko díjra, amit ugye még a Nemzeti Színházban a pályája elején kapott, talán éppen annyi idősen, mint amikor Törőcsik Mari megkapta ugyanezt a díjat.
Igen, igen, és hát országos színházi találkozó legjobb női alakítás díja, TV és filmkritikusok díja, ezek úgy jöttek periódikusan
csak
a szakmából.
Amikor a kollégák, amikor azért nyilván, hogy a kollégák között is van egyfajta olyan egymásra figyelés, vagy egy ilyen méregetése a teljesítményeknek, és talán egy kicsit amolyan féltékenység is, de amikor a kollégák, egy adott színházi közösség szavaz meg egy másik színészt egy elismerésre, annak azért más üzenete is van.
Hát, hogy ne, nagyon jó érzés, bár hozzáteszem, hogy a Kossuth díjat is úgy kaptam meg, hogy több szakmai szervezet is jelölt, és többek között az Anyaszínházam is fontosnak tartotta a felterjesztést, tehát ez is végül is
tehát,
szakmai.
Ebből is megott van a szakma
véleménye. Így van, csak aztán a politika vagy rá bólint, vagy nem bólint rá, hát ez korszakonként nyilván változik, és az ember ezt nem tudja soha, hogy ez hogy lesz. De ez is szakmai kitüntetésként indul. Hát az, amikor a Sík Ferenc emlékgyűrűt mondjuk megszavazza egy társulat, az meg amiatt fontos, mert az egy jelzés a színésznek, hogy egy ilyen nagyon társas műfajban, mint amilyen a színház, tehát egy nagyon közösségi műfajban helyén van-e, tud-e a kollégáival közösséget alkotni, teremteni, anélkül nem működhet egy társulat sem, és ez egy ilyen visszajelzés, hogy szeretik-e a kollégák, és tudnak-e vele, akarnak-e vele együtt dolgozni tovább, és jó volt-e eddig.
Még a kollégáknál maradva nyilván, hogy azért mindenkiben működik, hát nem is tudom mi erre a helyes szó, egy ilyen belső művészi szemmérték, amivel a saját teljesítményét, a saját pályáját is megítél, és nyilván, hogy a kollégákét is, és ez akár össze is vethető. És eszembe jutott, olvastam egy interjút Agárdi Gáborral, és nem véletlenül említem az ő nevét, mert egyike azon színész óriásoknak, akikkel a pályája elején a Nemzeti Színházban, az egykori Nemzeti Színházban együtt dolgozott, és remélem, hogy majd lesz még időnk, hogy beszéljünk Agárdi Gáborról is.
Ja.
És ő szarkasztikusan úgy fogalmazott egy interjúban, hogy bizony minden kitüntetés a harag napja, aki nem kap elismerést, az vérig sértődik.
Igen, nyilván ez mindig így van, folyamatosan így van, és az ember érzése ilyenkor, hogy amikor ő átveszi ezt a méltó nagy kitüntetést, akkor vele együtt 30 ember biztos még átvehetné. Biztos fel tudnék annyit sorolni a szakmából, hogy annyian még megérdemelnék, és ilyenkor mindig van egy ilyen csak kis fájdalmas érzés az embernek, hogy ők miért nem, vagy majd remélem igen, tehát nekem is lebeg a szemem előtt ilyen név, akiről tudom, hogy már réges-rég megérdemelni, és az ember ilyenkor nem tud más tényleg mondani, csak azt, hogy nem én adtam magamnak, de tudom, hogy sovány vigasz, de tényleg hát bizakodó vagyok, mint hogy az élet minden más területén is optimista, és remélem, hogy sor kerül erre is.
De olyan civilként az ember azt gondolja, hogy ez a keserű szájíz, ez akár egy adott színházon belül is, nem csak egy díj kapcsán, hanem egy színházi közösségben is ott lehet. Hát gondolom, amikor mondjuk kiteszik egy próbatáblára Rómeó és Júlia szereposztását, akkor egy adott színházban, gondolom én laikusként, hát mondjuk 5 vagy 6 potenciális Rómeó és 5 vagy 6 potenciális lehetséges Júlia, hát egy kicsit keserű szájízzel távozik onnan a próbatáblától.
Igen,
tapasztalt ilyet, vagy volt ilyen?
Ez érdekes dolog, mert a fiatalon az ember ezt nem így, de természetesen nem így tekint a dologra. Én például egyáltalán nem akartam Júlia lenni. Én nekem
de mégis rögtön, ahogy a
fehér
bőröm
van, vörös hajam, igen, és soha nem gondoltam volna, hogy én Júlia leszek. Nem is akartam, nem is volt szerepálmom, és mindenki másnak meg volt. És hát én csodálkoztam a legjobban, hogy fiatalként oda kerülök, és azonnal egy ilyen főszereppel nyitok. Sík Ferenc rámosztotta, és ha én most ezen elkezdek akkor gondolkodni, filózni, ahogy mondjuk, mezeljen, akkor egyszerűen megint nem marad munkára energia. Úgyhogy én ezekkel, tehát az úgynevezett, mi úgy hívjuk a szakmán belül, hogy ez egy a büfészínészettel nem érdemes foglalkozni, mert az is számtalan energiát vesz el az embertől. És akkor, ha kap az ember egy ilyen nagyon nagy lehetőséget, akkor utána már csak az a dolga csak, hogy ezt megvédje, ezt a hatalmas bizalmat, ezt a szereposztást, valahogy bizonyítsa, hogy ő erre méltó volt.
A teljesítmény és a színészi, színházi munka mellett kell azért némi szerencse is, hogy ezek a szerepek
Biztos, hogy kell szerencse. Egész biztos, főleg az ilyen együttállásokhoz, hogy pont
és
akkor
elővegye. Hogy volt tehát szerencsével?
Én egész biztos, hogy nagyon szerencsés vagyok a szakmám szempontjából. Biztos van olyan területe az életemnek, ami meg abszolút szerencsétlen vagyok. A szakmám tekintetében rengeteg szerencseért. Persze tesz is az ember érte, bár nem tudom, hogy akkor azt már minek hívják, tehát megpróbál szorgalmas lenni, megpróbálja a képességei legjavát tenni, mondjuk én istenhívő is vagyok, tehát az ima sem maradt ki az életemből, tehát sok mindent meg lehet tenni ezért a szerencséért, hogy a dolgok együtt állása jó legyen, de biztos, hogy nagyon sok minden kellett hozzá, hogy akkor megújulni vágyott a Nemzeti Színház, hogy együtt sokan kerültünk oda, hogy olyanok kerültünk együtt oda, akik tudtunk és szerettünk együtt játszani, hogy rögtön Vámos Lászlónak az volt az elve, hogy teher alatt nő a pálma, és évi 4-5 főszerepet bízott ránk, ami hát valljuk be azért kemény feladat, és ma már ez egy nem is általános, és nem is mondható el, hogy évi 4-5 nagy
nincs
szerepet.
Nincs is 4-5
bemutatóm, nem is lesz már, igen, és hát ezek gazdag anyagok voltak, tehát itt még lehetett játszani klasszikusokat is, és akár Shakespeare-eket nagyon nagy kiállításban. Hát emlékszem, a Rómeó és Júliában konkrétan Seffer Judit olyan ruhát tervezett nekem, ami szerintem óriási gazdagságú ruha, hogy bejöttem, csak széttártam a kezemet, és tapsoltak, a 650-en tapsoltak a nézőtéren, pedig meg se szólaltam még, csak olyan hihetetlen gyönyörűséges volt a jelmez.
Ma már ugye a legtöbb előadás szinte egy fekete körfüggöny nyel, igen. Minimális díszlettel, és hát nagyon hát, szerényen kivitelezett jelmezekkel
zajlik. Hát hadd ne mondjam, hogy turkálóból is vásárolunk már ruhát, sőt, saját pénzből is vásárolunk ruhát. Lassan Dériné korszakába megyünk vissza, és ehhoz szekérrel fogunk menni, és gyűjtögetjük a nézőktől a tojást és a vajat, hogy menjen mégis valahogy a színház, újból visszatérünk ide. Egyrésztről nem bánom, mert a színészi fantáziának talán újra hatalmasabb, erősebb teret ad. Másrészt meg nagyon bánom, hogy a kultúrára ennyire kevés pénz jut, és hogy nem fontos, hogy a jövő generációja mit lát, és hogy hogyan nő föl, és egyáltalán közel jut-e színházi élményhez.
Majd szeretném, hogyha erről még egy kicsit beszélgetnénk részletesebben is, de most menjünk vissza az időbe, ha nem is mondjuk Dériné ideig, de mondjuk csak ehhez az emlékezetes Kőszívember fiai előadáshoz a Székesfehérvári Színházban, amit ugye 13 vagy 14 igen. évesen látott. Mit érzett meg akkor a színházból?
Az illata csapott meg, és ez az illat, ez összeállt a finom pomádé púder illatból, és összeállt az izzadságból, összeállt a díszletelemek ragasztó szagából, összeállt valami furcsa ilyen léghúzat jött le, és ez egyszerűen nem ereszt, a mai napig nem ereszt. Ha bemegyek bármilyen színházba, akkor ez visszajön az orromba, ez az illat, amiben nagyon sok munka van, nagyon sok fantázia, tehetség, és ez így, és hát a kép. És én a mai napig is elhiszem, hogy a színházba megyek, hogy a színészek nem a portálban mennek ki, hanem az adott szituációban, pedig hát eltöltöttem már 30 évet a pályán, plusz 4 évet a főiskolán, de rám még most is óriási hatással van. Vagy az olvasmány élményeim nekem rögtön megjelennek a fejemben, képileg. És ha olvasok bármit, akkor azonnal látom annak a képi megfelelőjét, és ez nyilván így volt. Én addigra kiolvastam az ősi könyvtár összes meglelhető példányát, és minden így jelent meg színházszerűen a fejemben.
De egyébként nem is volt más indítatás a színészi pálya irányába, mert azt olvastam egy helyütt, hogy a szülei amatőr színjátszók. Ként ismerték igen. meg egymást, ráadásul éppen egy olyan korszakban, vagy egy ilyen időszakban, amikor hát nem feltétlenül kedvezett a történelem ahhoz, hogy amatőr színjátszóköröket hozzanak létre, és a maguk kedvére csináljanak igen. színházat az emberek.
Igen, ezt a mai napig példaként emlegetem, mert egy olyan korszakban, amikor az országot újjá kellett építeni, amikor az embereknek saját magukat újból fel kellett sejtről sejtre építeni, akkor ezek a fiatal emberek...
De hát, hogy talán éppen ez segített.
Éppen ez segített, valószínű a lelkesedés, és a fiatalságnak mindig is ez a pozitív üzenete, hála Isten. Istennek, hogy azonnal fel tud állni, és nem nyalogatja a sebeit, hanem rögtön tettekre váltja ezeket a sebeket és tépettségeket és zavarokat. Tehát ott ősi mellett front volt, tehát ott mindent lekaszáltak, hol a németek, hol az oroszok, ott kőkövön nem maradt, ahogy mondani szokás, és mégis volt ereje ezeknek a fiataloknak esténként összegyűlni, és táncmulatságokat rendezni, és utána meg színházi előadásokat létrehozni. Úgyhogy őrzök egy-két-három olyan képet, ahol édesapám és édesanyám tényleg konkrétan a színpadon, amatőr színpadon, deszkákon ismerkedtek össze, és még a nővérem születése után is játszottak színházi előadásokat. És most kezd újra visszatérni érdekes módon ez az időszak, úgy látom, sokat járok vidékre, és ahol vannak ilyen önszerveződő körök, ott működik a helyi közösség, ahol nem várnak arra, hogy na majd központi költségvetés, és nem tudom én mi, és majd egyszer valaki megoldja az életünket, ott semmi nem történik. És ahol meg van egy ember, aki ezt fontosnak tartja, összehozza, megszervezi, van egy-két ilyen kultúrőrült, kultúrmunkás, ott fantasztikus dolgokat tudnak összehozni ma is.
Uh-huh. És akkor tizenévesként, ha így visszaemlékszik, nem is akarta senki lebeszélni erről a pályáról, vagy nem akarta valami kevésbé veszélyes civil foglalkozás irányába terelni?
Hát a szüleim minden áron le akartak, meg mindenki más is. Hát nem is tudták ők sem, és én sem, hogy mire vállalkozom, őszintén szólva. Először orvos akartam lenni, de arról hamar letettem, mert nem bírtam a vért. És akkor a magyar tanárnőm, az ma már említett Böröcki Gáborné, ő szervezett egy irodalmi színpadot, és engem már alsósként bevett oda, és akkor elkezdtem verseket mondani, és gimnáziumban is folytattam ezt, és ott már rendszeres látogatója voltam a Vörösmarty Színháznak, és a Kakasülön már szinte ingyen nézhettem előadásokat, annyit mentem oda, és már ismertek, és tudták, hogy én színházőrült vagyok, és akkor nagyon jó korszaka volt, ugyan befogadó színház volt, de a legjobb korszakát láttam a Ruszt színházának, a Kecskemétieket sokszor láttam Szolnokiakat, de Budapest legjobb színházai, Madách Színház, Nemzeti Színház jártak oda rendszeresen előadásokat adni, és Almási Évára nagyon emlékszem, Edda Gabler és egyéb előadásokat, Úrimurit láttam ott. És aztán itt már végképp beleszerelmesedtem a színházba.
És akkor az már egy eltökélt biztos szándék volt, hogy hatörik, ha szakad, színésznő lesz.
Igen, ám, de nem vettek fel a főiskolára, mert nem tudtam felvételizni sem.
Hát adódik az eltökéltség, hogy ugye harmadszorra vették föl, de hogy kitartott emellett a...
Igen, bár nem én vagyok a csúcstartó, mert azt hiszem, hogy Gáti Oszkára őt nem vették föl nagyon-nagyon-nagyon hosszú ideig, de hát úgy tudom, hogy az Eperjes is 7-szer jelentkezett, tehát én a 3-mal egészen ilyen középmezőn foglalok el, és nem is hibáztatom érte az akkori főiskolát, mert nyilván rettenetesen görcsös voltam, nagyon magamba forduló, nagyon-nagyon nem tudtam megmutatni magam őszintén szólva. Akkor vettek föl, aki mit tud után. Ott már Major Tamás és Szinetár Miklós elmondták, hogy a főiskolára nem úgy kell jelentkezni, hogy az ember szép nagy 20 perces gondolati verseket megtanul, és úgysem engedik elmondani végig, hanem kis próbáljak meg minél több oldalról megmutatkozni, kis színeseket elővenni, 2-3 dolgot így elmondtak nekem, és akkor már tudtam, és akkor Marciális két sorosokkal jelentkeztem is, és rövidebb lélegzetű versekkel is, és hát harmadik lettem, aki mit tudom, vers és próza kategóriában, de ugyanazt nyertem, amit az első kettő helyezett, tehát egy gyönyörűséges külföldi utat, akkor voltam életemben először, az úgynevezett nyugaton, ami speciálisan észek volt, mert Helsinki-ben szólt az út, és akkor már tudtam, hogy nagyjából, hogy zajlik egy felvétel, és így jutottam be a főiskolára.
A főiskola évekre hogyan emlékszik vissza? Ugye, ha jól tudom, akkor Kazimír Károly és Iglódi István voltak a mesterei.
Így van, ők voltak a mestereim, és hát 4 évig csak az Ódri színpad és a Rákóczi út 21 közti sarkot jártam meg, mert reggel 8-ra bementünk, kezdődött mozgásórákkal a nap, és aztán éjfélig, és éjjel 1 órakor, 2 órakor rugdosott ki bennünket a portás, mert próbáltunk, dolgoztunk. És mi
volt vidéki lányként Pesten, ráadásul egy kis Veszprém megyei faluból elkerülve, hát azt utána, a bínos városba.
Ez így volt, a bínos város, igen. Ezt akkor meg se tapasztaltam még, hanem a főiskola utáni első években tapasztaltam meg, hogy semmit nem tudtam, hogy hol van, hova kell menni, mivel kell menni, de az rettenetes volt. 4 évig tényleg csak azt a sarkot jártam meg, ahol egy zöldséges volt, és útközben vettünk egy almát, és a főiskola és a kollégium közötti sarkot, azon túl semmit nem ismertem, de De azután valami igazi tortúra következett számomra, mert tényleg, tényleg igazi vidéki kislány voltam, és minden mellett elmentem, és hosszú ideig bámultam például az épületek tetejét, emlékszem, mert az a világ nekem akkor
amit
nyílt ki.
A pestiek meg se nagyon néznek.
Meg se néznek, igen. Nekem akkor tűnt föl, hogy milyen faragások vannak az épületeken, és hogy furcsa volt, hogy az eget nem látni itt, furcsa volt, hogy sok a kő alattam, sok a beton alattam, és kerestem állandóan a földet, a zöldet. Ezt annyira kerestem, hogy aztán nem is nyugodtam addig, amíg egy hasonló környezetet nem találtam Budafokon, mint ahol születtem, mert ez aztán végképp hiányzott.
Valahol azt mondta, hogy lélekben azért mindig is falusi lány.
Vidéki maradok, igen. Igen.
Nem is szereti Budapestet, igazán?
Mostanában, ahogy jövök vissza mondjuk az édesanyámtól például, mostanában már kedvesek ezek a fények, ahogy így megjelenik Budapest, de valójában élni csak ebben a vidéki közegben szeretek, ahol most is élek, meg jobban szeretem. Nekem szabadabb a vidék Magyarországa, mint Budapest. Budapestet vasárnap reggel szeretem, csak vasárnap hajnalban, amikor mossák az utakat, és valami friss illat van, és kevés az ember az utcán, és akkor nagyon tudom szeretni. De ezt a hétköznapos zsúfolt, tömegiszonyos és büdös, azt nem tudom megszokni, ezt a városi levegőt.
Most hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk a beszélgetést Kubik Anna színművésznővel.